ki. A szél több felé megélénkül. Délután 33-36, este 24-30 fok várható. 7 órakor mondunk híreket legközelebb. 6 óra múlt 4 perccel.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1986. december elején került diagnózisra. Az első beteg, aki egy transzfúzió kapcsán kapta meg a fertőzését. Az első eset után ugye szaporodtak a diagnosztizált AIDS esetek, és ma ott tartunk, hogy 660-670 azoknak a száma, akiket ismerünk, vagy ők saját maguk tudják, hogy fertőzöttek. Az AIDS-es eseteknek a száma az olyan 270-et nem éri el. Sajnos ez alatt a 11 év alatt a halottainknak a száma körülbelül 180 körül van.
Századi ballada. Szabó Éva dokumentum műsora.
Egy igaz történetet hallanak, egy történetet, amely ezúttal nem az elején, hanem a végén kezdődik. 1987. január 28-án meghalt egy ember, egy tanár, dr. Kovács Lajos. Az AIDS első halálos áldozata volt Magyarországon. Vértranszfúzióval kapta a fertőzést szívműtéte során. Így lett a műtét napja orvostudományi pillanat, és az az eltévedt mozdulat, amely akkor azután a tasak után nyúlt, amely a fertőzött vért tartalmazta, egy emberi dráma expozíciója. A feleséget, Kovács Lajosné Fekete Margitot, a kisebbik lányt, Karászíné Kovács Katalint, az egyetemi évfolyamtársakat, Bácskai Károlyné Zima Máriát és Mazurka Károlyt, akkori orvosát, dr. Bánhegyi Dénest, a Szent László Kórház osztályvezető főorvosát hallják majd. Néhány mondat erejéig Kovács Lajost is, aki a kórházi ágyon mondta hangszalagra, ami vele történt. Talán, hogy kristály értelmét vizsgáztassa, talán meg akarta majd írni, vagy egyszerűen csak tanított, akkor is és ott is. Legyen ez a műsor fájdalmas és okos requiem.
Egy olyan szívrohamot kapott, amikor elektrosokkal tudták csak magához téríteni, és úgy találkoztam vele már a kórházba, hogy tele volt elektródákkal, mozzani nem tudott. Nekem ez azért volt rettenetesen meglepő, mert nem bírtam addig elképzelni, hogy ilyen állapotba kerülhet. De az első mondata, amikor meglátott, az az volt, hogy ugye már milyen jól néz ki, és hogy holnap hozzam be a papírokat, és akkor tudunk írni. Tehát bennem ez valahogy úgy csapódott le, hogy nem történt semmi nagy baj. Az ő számára pedig egy nagyon szerencsés fordulatot vett ez a nagyon szerencsétlen történet, ugyanis azt élte meg, hogy új életet kapott, újra megkapta a kezdést. Talán kívülállónak érthetetlen dolog történt, hogy ez az újraélesztés hozott neki egy hihetetlen új életörömet. Többször részletesen elmesélte, ahogy megélte azt, amíg újra visszatér. Egy ilyen teljesen látomásos kép volt, amit elmondott többször is. Valami nagyon jó érzésről beszélt, ami megérintette, meg arról, hogy most újra neki lehet fogni a dolgoknak, újra lehet felépíteni újabb meg újabb célokat, és hogy milyen csodálatos az élet, hogy hányszor meg lehet kezdeni, megismételni.
Megmoccant. Felnézett. Az ágyat nem értette rá, hogy került. De úgy magasodott feléje, mint egy furcsa karácsonyfa. Mellette oszlopok álltak, vizes tömlők, lefelé irányuló vezetők. Ez infúziós készülék. Jól hall? Igen. Tudja, hogy mi történt? Nem, nem tudom. Kit értesítsek? A feleségem. Cím, telefon. Barátság utca 20. 18367. 18367. A munkahelye. Tanárképző főiskola. Telefonszáma. Eddig se tanultam meg. Miért éppen most? A parkolóba a kocsi. A kabát sebbe a kulcs. A zsebbe.
Ugye megállapították előtte, hogy bypass szívműtétre van szükség. Három helyen ültették be a lábából kivett eret a szívébe. 7 órától délután 2:45-ig tartott a műtét, egy hatalmas műtét volt. A műtét után, mint minden ilyen műtött beteget, levitték Balatonfüredre rehabilitációra. Ott elég hamar felépült, igaz, hogy ezért ő is mindent megtett. Gyógytornász járt hozzá, nagyon fegyelmezett ember volt, és ő mindent megtett azért, hogy visszaépüljön. Február 23-án engedték el a füredi kórházból, akkor vittem haza Szombathelyre, és abban az évben, körülbelül április elején vettem észre először, hogy a homlokán ilyen mennymag nagyságú, ilyen lilás folt van. Hát egy kicsit viccesen azt mondtam neki tényleg, hogy biztos, hogy tetszeni akarsz valakinek, mint az indiai nők, ilyen pettyet ragasztottál a homlokodra. Szerintem ez volt az első jel, ugyanis utána, körülbelül 2-3 hét múlva láttam, hogy a lágy részein, a karja és a combja belső részén kiütések jöttek, ezek olyan kis piros foltok voltak, de azok jöttek és elmúltak. Ő is látta, de férfi volt, ugye, és olyan nagyon nem is törődött vele, meg olyan ember volt, aki soha nem volt az előtt beteg. Azt mondták neki, hogy valószínű, hogy ez a műtéti sok, és átküldték a bőrgyógyászatra. A bőrgyógyászati osztályon megvizsgálták, és mindenféle kenőcsöket írtak fel neki, hát azzal kente magát. Igazság az, hogy hol jöttek ezek a piros foltok, hol elmúltak. 32 évig éltünk együtt, soha nem kértünk STK beutalót. Abban az évben azt mondtam neki, hogy Lajoskám, eddig mi soha nem vettük igénybe, menjünk el valahova, neked is nagyon jó lesne egy kis pihenés. Akkor kértünk egy hajdúszoboszlói beutalót, 2 hétig ott voltunk, azon a nyáron, 95 nyarán, 1 hétre elmentünk a szüleimhez haza az Alföldre Komándiba, és utána mentünk vissza Szombathelyre, és abban az évben ő szeptemberben visszament dolgozni a főiskolára. Nyáron jól visszaépítkezett, és vissza is hízta a kilóit. Olyan 82-83 kiló lett újra, és azt mondta, hogy nagyon jól érzi magát. Uszodába járt, Hajdúszoboszlón is minden nap úszott, és azt mondta, hogy úgy érzi, hogy ez nagyon jó neki. Egészen karácsonyig különösebb probléma nem történt.
a karácsonyi szünetben, illetve pontosan újév napján lett rosszul, akkor bevittük mentővel a kórházba, kapott injekciót, és utána nem volt probléma. Még a szünetben otthon volt, utána újra visszament, hát kezdődött a tanév, és visszament dolgozni. Év végén ő osztotta ki a leendő pedagógusoknak a diplomát, ő tartotta az ünnepi beszédet, sőt, abban az évben a felvételit is megszervezte, a főiskolai felvételit, a bizottságokat, és július 14-e volt, amikor végül le tudtunk menni Berénybe, a nyaralóba. Ő azt mondta, hogy nagyon elfáradt, úgy érzi, és úgy érzi, hogy pihenésre van szüksége, és úgy érzi, hogy ott ki tudja magát majd pihenni.
Ő egyébként nem volt fáradékony.
Nem volt fáradékony. Rengeteget dolgozott, nagyon sokat dolgozott, eszméletlenül sokat bírt. Éjjel egy óráig, kettő óráig fenn volt. Ő a Köznevelés című lapnak a szerkesztőbizottsági tagja volt. Azon kívül a Valóságba is írt cikkeket, a Pedagógiai Szemlébe is írt cikkeket, és ezen kívül hát ő tanított a Esti Egyetemen is, és pedagógus továbbképzéseket is tartott. És ezekre mindig nagyon felkészült lelkiismeretesen, és nem volt fáradt. Utána megint az állapota elkezdett romlani, és ugye, hát most orosztuk is a professzor urat már, hogy mi lehet az apu alapbetegsége, meg mit csináljunk vele. És akkor hát azt mondta, hogy nézze asszonyom, a Lajos betegsége olyan, mint egy óriás kígyó, amelynek jelenleg fogjuk a farkát, de nem tudjuk, hogy hol van a feje. És elmondta nekem, hogy ő úgy vette észre, amikor beszélgetett az apuval, hogy kihagy időnként, és hogy ő nagyon logikusan tudott gondolkodni, és hogy most ilyen problémákat is észrevett, és ő hozott neki ilyen astimuláló gyógyszert Ausztriából, és talán az majd segít. Hétvégeken mindig hazavittük. Ahhoz ragaszkodott ő is, ragaszkodtunk mi is, és meg is engedte a professzor úr, hogy hazavigyük. Megfürösztöttem otthon, lekentem a testét, minden alkalommal, amikor hazajött, hogy ez volt az első, hogy lefürösztöttem, igényelte is, mert mondta, hogy nem tud rendesen fürödni. Lekentem a testét édes disznózsírral mindig, mert ezt otthon a tanyán tanultam, hogy a testre az a legjobb, és valahogy az mindig levitte ezt a kiütést is. Pedagógiából ő továbbképzést tartott egy zalai és egy vasi pedagógiai csoportnak, és akkor azt kérte a lányomtól, hogy őt vigye be a főiskolára, mert azon a napon jöttek, akik a továbbképzésben részt vettek, akik szakdolgozatot is írtak, és többen nála írták a szakdolgozatot, azt elkérte tőlük, és valaki felhívott közülük, és azt mondta, hogy Gitka néni, nagyon beteg a Lajos bácsi, tessenek odafigyelni rá. De akkor se lehetett őt visszatartani attól, hogy ne menjen be, mert ő neki az a munkája volt, és neki azt meg kell csinálni.
Vírusfertőzés után az illető személy, aki különben makegészséges, nyilván valahol a szervezetének a védekező képessége fokozatosan romlik, de ez még klinikai tüneteket nem okoz. Ez a stádium, az úgynevezett tünetmentes hívfertőzött stádium, ez évekig eltart, és lényegében az illető személy a fertőzés megtapadása után következő egy-két hónap múlva, amíg él, fertőzőképes lesz. Ezt a tünetmentes időszakot követi az úgynevezett tünetes időszak, amikor az illető fertőzöttnek vannak enyhe tünetei, amit adott esetben egy szakember nem felismeri a fertőzést, de felmerülhet a fertőzés gyanúja benne. És ezt követi aztán, amikor a tünetek súlyosabbá válnak, az úgynevezett kifejlett HIV betegség vagy AIDS stádiuma, amikor is a szervezetnek a védekező képessége oly mértékig leromlik, hogy úgynevezett indikátor betegségek, tehát olyan betegségek, amelyek már az AIDS-nek a diagnózisát jelentik, jelentkeznek, ezek az úgynevezett opportunista fertőzések és daganatok, amelyeknek a diagnózisától kezdve az illető AIDS-betegnek számít. Addig az időpontig csak HIV-fertőzött, tehát tünetmentes vagy tünetes HIV-fertőzött. Ez a fertőzés, ez végig fertőző. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben, és itt elsősorban ugye a szexuális átvitelre kell gondolni, hiszen vérrel sokkal ritkábban csak akkor, ha valaki intravénás kábítószer vihető át a fertőzés Magyarországon, de mindenképpen nyilvánvaló az, hogy ha az illető személy fertőzött, akkor nem szívesen fertőzne meg másokat, tehát tudnia kell arról, hogy ő fertőzött, és a megfelelő óvórendszabályokat betartani egy szexuális kapcsolatban. Lényegében a tünetmentes időszak vége, illetve a tünetes időszak kezdetétől számítva, akkor már igazából fel tudunk ajánlani az illető, nem mondom azt, hogy beteg, hiszen az illető még nem beteg, dolgozni tud, igazából panasza sincsen, az illető személy számára olyan gyógyszeres kezelést, amely magával hozza annak a realitását, hogy a betegség előrehaladása az mindenképpen lelassítható, az esetek egy részében maga az előrehaladás megállítható, sőt bizonyos esetekben visszafordítható. Tehát majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy normalizálódik, vagy közel normálissá válik az immunrendszer. Ez a szemlélet és ez a lehetőség tulajdonképpen a fertőzöttek számára meg kell, hogy változtassa igazából az egész helyzetet. Hiszen korábban, főleg 10 évvel ezelőtt, igazából a fertőzött számára olyan nagyon sokat nem tudtunk jelenteni. Természetesen akkor is a fertőzéshez, az AIDS stádiumhoz kapcsolódó szövődményeket már sikerrel tudtuk kezelni. De ez igazából az életminőségnek csak mérsékelt megjavítását jelentette, illetve a túlélési időnek a minimális javítását jelentette. Ma azt tudjuk mondani, hogy a tünetes HIV-fertőzöttek és az AIDS-betegek számára is egy reális, jó minőségű élet meghosszabbítást tudunk a gyógyszeres kezeléssel elérni a betegek nagyobb részénél. Sajnos még ezek a modern gyógyszerek is nem mindenkinél hatnak, ilyen esetekben a betegség természetesen megy előre.
És ugye akkor, mikor én füröztöttem ezen a napon, akkor észrevettem, hogy itt a nyakánál, hát a kulcsont fölött egy göböt vettem észre, egy ilyen duzzanatot. És ugyanezt a duzzanatot észrevettem a csípőjén is. És akkor azt mondta a professzor úr, hogy ezt ő nem látta rajta, de hétfőn, hogyha visszavisszük, akkor a sebész orvossal kiveteti az egyiket, és elküldi Pécsre vizsgálatra. Ez valóban meg is történt, egy hét múlva körülbelül, este 10 órakor hívott, és azt mondta, hogy asszonyom, megvan a Lajos alapbetegsége. És megkérdeztem, hogy és mi az, professzor? Azt mondta, hogy képzelje el, hogy 30 évvel ezelőtt volt Magyarországon ilyen eset, tuberkulózis, és annak is egy különleges változata, a madártuberkulózis. És még a professzor úr azt is mondta, hogy nem láttak ilyet, még sose ilyen vírust, körüllátták a mikroszkópot. Nem tudom, én laikus vagyok, de ugye szerintem az AIDS vírusát látták, csak mivel előtte soha nem láttak olyat, hát honnan ismerték volna fel. Fél is ajánlotta Lajosnak 4 szanatóriumot. Persze, hogy a Hegyfalut választotta, mert a Hegyfalu Szombathelytől 30-valahány kilométer, és azt mondta, hogy legalább hétvégeken hazajöhetek, meg 10 kijöhettek hozzám. A Hegyfalui kórházba volt két hétig, az ottani főorvos úr azt mondta, hogy nézze, valami nagyon súlyos betegsége van a férjének, de hogy nem tuberkulózis, az biztos, és én nem is tartom itt, ő visszaadta a hematológiára. November közepén került vissza a hematológiára, és először még több ágyasszobába feküdt, utána egyedül egy ágyasszobába tették át, és azt vette észre a Lajos, hogy úgy meghidegült, azt mondja, körülötte a levegő. Én otthonról vittem neki az ételt, mert azt ette meg csak, akkor evett, hogyha én is ettem vele ott. Aztán nagyon szerette az őrgrételyát, és azt mondta, hogy azt úgy szeretné, hogyha mindig lenne ott forron. Vittünk be neki termoszt, és megkértem ott a takarítónőt, hogy mindig legyen a asztalán. December 10-e volt, nem felejtem el a dátumot, mert mindig csináltam feljegyzést, megvannak a feljegyzéseim, hogy borzalmas dolog történt a kórházban, az apu nem kap teját, nem kap forró vizet, és azt mondja, hogy nem is nagyon megy be senki a kórterembe, hogy mi történt körülötte. Én megkérdeztem a takarítónőtől, akit megkértem, hogy adjon neki mindig forró vizet, amiben a teját ugye belelogatja. Azt mondta nekem, hogy ne tessék megharagudni, de azt mondta az adjunktusnő, hogy nem szabad bemenni a tanár úrhoz, mert lehet, hogy érces. Ez olyan borzalmas hatással volt ránk, én ezt nem is hittem el, hát ez nem lehet. 32 évig éltünk együtt, se ő, se én az alatt, se előtte, se oda, soha senkivel le nem feküdtem, soha, szóval ilyen, azt gondoltam, hogy hát ez nem létezik.
Biztos, hogy sok a félelem, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a félelmeknek a 99%-a teljesen alaptalan, hiszen tudjuk azt, hogy ez a fertőzés, ez a betegség a mindennapi életben, a munkahelyen, otthon nem terjed, szexuális úton terjed, segíthetünk a fertőzötteknek, a már betegeknek, hogy megmaradjanak abban a kis közösségben, a családban, a munkahelyeken, a nagyobb közösségben, nem utogassunk rá újjal, ne izoláljuk őket, hiszen ez sem a betegnek nem jó, és még egy dolgot soha nem szabad elfelejteni. Mennél jobban elutasítjuk, mennél jobban kizárjuk magunktól, elzárkózunk a fertőzöttektől, annál valószínűbb az, hogy a fertőzöttek azok igenis, mint egy illegalitásba vonulnak, titkolják a betegségüket, titkolják az egészet, és esetlegesen nem mennek el vizsgálatra, nem tudják azt, hogy fertőzöttek, és tudatlanságból másokat is megfertőznek, tehát valahol a nagy közösség a társadalom számára, bármennyire is furcsa hangzik, igazából akkor járunk jól, és itt a jót idézőjelbe teszem, hogyha elfogadjuk az illetőnek a fertőzöttségét, és nem rekesztjük ki a társadalomból. Nagyon nehéz. Nagyon sokszor például ilyen lelki problémáknak a megoldása sokkal többet ér adott esetben, mint egy gyógyszeres kezelés. Akinek sikerül a környezetével harmóniában együtt élni, és nem titkolózni, hiszen egy titokkal együtt élni nagyon nehéz, azok a szerencsések. Van egy rendkívül veszélyeztetett közösség, akiknek a számát úgy becsüljük, nem is tudjuk igazából hol vannak, nagyon nehezen elérhetők is. Ezek az intravénás heroin használók, drogosoknak a csoportja, akiknek a számát ilyen 4-6 ezerre becsülik az országban, akiknél éppen a tű és fecskendő cserékkel, közös használattal nagyon gyorsan kialakulhat a fertőzés, abban az esetben, ha egy csoportba bekerül maga a vírus, erre oda kéne figyelni, itt a megelőzés. Egyrészt nagyon nehezen elérhetők ezek az intravénás kábítószeresek, nagyon nehezen befolyásolhatók. Tehát itt mindenképpen a megelőzési aktivitáson javítanunk kell. Természetesen a fő csapása, hogyha szabad ezt a rossz kifejezést használni, a megelőzésnek a fiatalok. A fiatalok, akiknél a szexuális szokások még nem alakultak ki, a rossz szokások sem. Meg lehet győzni arról őket, hogy nem az a lényege a szexualitásnak, hogy minden nap más partnerem legyen, hanem az a lényege a szexualitásnak, hogy megtaláljam az igazit, akivel családot tudok alapítani, akivel le tudom élni közösen az életemet, gyerekeket nevelni tudok. Tehát ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom. Legalább ilyen fontos az, hogy a fiatalokat meg tudjam győzni arról, hogy ne fogadjanak el akár könnyű drogot sem, alkoholt sem, hiszen egyrészt ezek befolyás alatt a döntéseik, azok megbízhatatlanok lesznek a számukra, felvállalnak olyasmit, amit józanul, drog nélkül nem vállalnák fel. A másik pedig az, hogy sajnos a könnyű drog használók egy részénél igenis elindul egy úgynevezett drogkarrier, ami néhány év múlva a kőkemény drogokhoz, a döfködött intravénás drogokhoz vezet, és a HIV-fertőzés veszélyéhez, kockázatához.
Már megvolt a verse biopszia, megvolt a máj biopszia, aztán szájpadlását is megműtötték, mert a szájpadlásán volt egy fisztula, enkefalográffal is megnézték. A 22-én megkerestem a főorvosurat, ő azt mondta, hogy még azt fogják csinálni, hogy egy adag vért még levesznek, azt elküldik a fővárosba, a hematológiára, aztán egy adagot kiküldenek Münchenbe, és egy adagot meg ők is vizsgáltak. Megjön az eredmény, és akkor majd tud valamit mondani. Megkérdeztem, hogy mivel szünet lesz, hazavihetem-e a férjem, mondta, hogy igen. Ugye másnap 23-a volt, 24-én hazajöttek a nagyobbik lányom a férjével, karácsonykor együtt voltunk. De azokban a napokban már szinte az egész napot átaludta. Enni felkelt, kijött a konyhába, és karácsony első, illetve második napján reggel nekem azt mondta, hogy fantasztikus akarat ereje volt, és ereje. Azt mondta, hogy anya, most te ne kelj fel, én megfőzöm a kávét, és ennyit fogadjál el tőlem, hogy behozzam, mert te annyi mindent tettél, meg futkostál miattam. Mondtam, Lajoskám, mikor én beteg voltam, te is ugyanazt megcsináltad. Nem értem most is, ahogy visszagondolok, hogy volt ilyen akaratereje. Egyik rokonunk Kehidáról eljött meglátogatni, annak nagyon-nagyon örült, felült, beszélgetett velük. Szóval mindenkinek örült, aki eljött, mert előtte megfogalmazta, hogy hát mi történik velem, mert úgy meghidegült körülöttem minden. És ugye elmúlt a karácsonyi ünnep, 27-én engem felhívott a főnővér a hematológiáról, hogy szeretné a professzor úr látni a férjem műtéti jelentését. Be is vitte a lányom. A Klári bevitte, és másnap reggel 9 órakor hívott engem a professzor úr, annyit mondott, hogy megvan a Lajos betegsége, ebből a két vérvizsgálati eredményből egyértelműen kiderül, és nem mondta ki, én ránéztem, és mondtam, hogy professzor úr, és mi, és azt mondta, hogy immundeficiens szindróma. És azt mondtam neki, hogy professzor úr, tessék magyarul mondani, vagy úgy, hogy megértsem, és akkor mondta, hogy ennek AIDS a neve, és immunhiányos betegség. És azt mondta, hogy ő nem is tudja megmondani a férjemnek, hogy közöljen vele én. Hát, én se tudtam vele közölni. Nem tudtam. Csak bementem hozzá, és azt mondtam neki, hogy Lajoskám, fel kell mennünk a László kórházba, mentővel megyünk, össze kell rakodnunk, meg otthonról mi vittünk neki már ruhát. Nézett csak rám, és azt kérdezte, hogy most miért kell elmenni. A mentőbe odaültem mellé, fogtam a kezét, és azt láttam, hogy egyszer, hogy rám néz, és sírt. Nem szólt.
engem minden nap beengedtek hozzá. És az első alkalommal a főorvosnó leült velem, és elmondta, hogy ez egy olyan betegség, ami nem lehet segíteni, készüljek fel, mert nehézségek lesznek, de nem tudta pontosan elmondani, hogy mit fognak történni, és azt gondolom, hogy talán ez volt a halatlan szerencsém.
Nem mondták akkor még ki, hogy étsz?
Nem tudták teljesen pontosan, nagyjából tudták, de hogy ez pontosan hogy fog lejátszódni, ezt senki nem tudta megmondani. Elmondták, hogy nem fog majd tudni járni, egy idő után nem fog tudni gondolkozni, maga tehetetlen lesz, de ezek annyira távolálló dolgok voltak, amiket én meghallgattam, és teljesen úgy kezeltem, mint hogyha valaki másra vonatkozna. Most az az érdekes, ezen már azóta többször gondolkoztam, hogy gyakorlatilag minden nap láttam, és a szemem előtt romlott le az állapota onnan, hogy könyveket olvasott, először klasszikusokat, amiket ő szeretett, aztán egyszer csak a Sirius kapitányt kezdte olvasgatni, ami nekem furcsa volt, mert ilyet ő sose vett a kezébe, majd kimaradtak a kezéből a könyvek, és már nem olvasott, nem érdekelte semmi. Nem érdekelt, hogy mi történik kint, aztán egyre inkább olyan lett, mint egy kisgyerek. De valahogy én úgy voltam végig vele, hogy ez egy átmeneti állapot. És ez el fog múlni, eljutunk egy olyan pontra, ami fordulópont lesz, és onnantól vissza fog javulni. Fizikailag nem tudtam elképzelni, hogy mi történik. Tehát mikor boncolás után kiderült, hogy az agyahelyen öklömnyire zsugorodott, vagy kisebb volt, akkor kezdtem érteni, hogy mi történhetett, de annak ellenére, hogy a szemem előtt, a mindennapi ügyeinkben zajlottak le ezek a dolgok, ez természetes volt. Nem volt idegen, mert ő csinálta, ezért szeretnivaló volt. Mint ahogy az is szeretnivaló volt, hogy nem tudom, leejtett valamit, és már nem tudta felvenni, és akkor nem az jutott eszembe, hogy fizikailag nem tudja felvenni, hanem arra gondoltam, hogy most biztos játszik, és úgy tesz, mintha nem tudná felvenni. Azt nem tudta elfogadni az agyam, hogy már képtelen rá.
És ezt el tudtad fogadni, hogy meghalt?
Nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy ez nem tud megtörténni. Aztán egy nap bementem, akkor már nagyon rossz állapotban volt, szinte mint egy közlekedő edény úgy működött. Bekövetkezett a kómás állapot. Én akkor úgy voltam vele, hogy itt abba kellene az orvosoknak hagyni. Tehát nincs joguk arra, hogy kínozzák. Hagyják elmenni. Úgy éreztem, hogy az az átlendülés, ami a kómás állapotnál bekövetkezett, az neki jó volt, és valahogy úgy voltam, mintha valami titkos szövetségben lennénk, hogy én bementem hozzá, beszéltem, ugyanúgy megborotváltam, lemosdattam. Tudtam egyik oldalon, hogy nem érez semmit, de másik oldalon úgy voltam vele, mint hogyha még mindig együtt lennénk, és mi beszélgettünk. Tehát ő ott volt, a kezembe volt, beszélgettünk függetlenül attól, hogy már nem volt magánál. Aztán olyan 3-4 nap múlva megkértük az orvost, édesanyja is ott volt meg én is, hogy kapcsolják le a gépekről. Úgy gondoltuk, hogy bekövetkezett egy olyan helyzet, amikor már semmit nem lehet segíteni, semmit nem lehet visszaállítani, de azt a méltóságot neki meg kell adni, hogy tisztességgel mehessen el. Amikor már nem szabad őt azért bántani, hogy mint egy kísérleti nyulat nézegetni, hogyha ezt adják be, akkor hogy reagál, ha azt adják be, ahogy reagál. Megmondom őszintén, az is eszembe jutott, hogy mivel lehettem vele egyedül, hogy kikapcsolom az összes gépet. De azt nem, mert nem tudtam megcsinálni. Valahol még mindig az volt bennem, hogy
van még valami
hogy
esély.
Van még valami. Igen, igen. Hogy van még valami esély, hogy ennek itt nincs vége.
Legyen nyugodt. A feleségét Nagy Lajosban értesítettük. Néhány perc múlva itt van. Talán már a folyosón tart. Az ajtó nyílt, és a fényében sötét háttörölt megjelent az asszony. Szorosan az ágy mellé ült. előre hajolt, kezébe vette az arcot.
Amikor utoljára elmentem hozzá, akkor 9 órától 12-ig beszélgettünk. Azt mondta nekem, egy héttel a halála előtt azt kérdezte tőlem, hogy csak azt mondd meg, hogy te miért csináltad én mellettem azt, amit végigcsináltál. És mondtam neki, hogy miért, Lajoskám, hát te is, amit végigcsináltál, mi hát egymásért csináltuk, nem? Azt mondta, hogy miért nem lázadtál fel, még az infúzió folyt belém. Volt időm végig gondolni, hogy mit vállaltál értem. Azt mondta, hogy nagyon fáradt vagyok, most el kell aludnom. El is aludt, én akkor elmentem haza, és amikor legközelebb mentem, azt mondta a bánhegyi adjunktus úr, hogy nagyon kérem magukat, ami ezután következik, az nem maguknak való. Január 28-án halt meg.
Mennyire furcsa dolog ez, hogy az ember mennyire nem akarja ezt elfogadni. Amikor meghalt és elvitték, akkor be kellett vinni a hullaházhoz a ruhákat, nem engedtek be. És tudtam, hogy azért nem engednek be, mert nincs ott. És azt is tudtam, hogy a koporsóban nem fogják beletenni, mert azt is tudtam, hogy szét fogják vagdalni, és be fogják tenni üvegekbe, és mutogatni fogják, és kísérletezni fognak még, amit tudnak, mert nem tudni, hogy mi van benne, és ez az orvostudománynak gondolom egy olyan lehetőség, amit muszáj felhasználnia, de én elvittem a ruháit, elvittem a cipőjét, beadtam a bőröndbe mindent. Nem tudom miért. Nem tudom.
'52-ben találkoztam először Kovács Lajossal a Nyelvészeti Intézetben, ahova ő visszatért, mert előtte az egyetemről kizárták családi körülményei miatt. Együtt laktunk kollégiumban is, sőt, egy szobába is kértem magam vele, tőlem is félt. Mert én szakérettség is voltam, és már akkor pártag voltam, és a másodikosi társai, Harkany Laciék, Tóth Bandiék, akikkel előttünk kezdett ő, azok elmondották, hogy ki vagyok én, de azt nem ismerték, hogy mi vagyok én, vagy milyen ember vagyok. És nekem Lajosnak be kellett bizonyítani, hogy nem az vagyok, ahogyan kívülről ismertek, hanem úgy én nagyon vártam őt, mert egyedül éreztem magam az egyetemben, nem volt barátom ismerősöm. Úgyhogy amikor visszajött, én abban a pillanatban elmondtam, hogy ki vagyok, a Tiszapárton, a Gáoton, az Gáot közepén, nem a tetején, nem az ajján, mert féltünk, hogy meghallanak bennünket, és ott beszéltük el egymásnak, hogy kik vagyunk, és ő azután fogadott el, miután meggyőződött arról, hogy én nem a beépített embere vagyok az egyetemnek, hanem én egy barátot keresek, mert nincs barátom az egyetemen.
Lajos nem azzal hívta fel a figyelmet magára, hogy különösebben csinos vagy jóképű fiú lett volna, kicsit kopaszodott is már nagyon fiatalon. De én emlékszem rá, hogy amikor én először észrevettem őt, akkor azt figyeltem meg, és azt hívta fel rá a figyelmemet, hogy hallatlanul szépen beszélt, pontosan fogalmazott, és pillanatok alatt indulatba jött, emlékszem, hogy egész nyugodt arccal kezdett el beszélni, és egyik pillanat a másikra kipirult.
Igen, és a ragyogó kék szemei voltak, rendkívül intelligens szemei. Politikailag mi voltunk a kevésbé elkötelezettek, úgyhogy természetesebben vettük, és velünk talán hamarabb is el tudott beszélgetni. Egyébként annyira komoly, annyira értelmes, színvonalas volt hozzászólásaiban, előadásaiban, hogy nem sokára mindenki fölnézett rá az egyetemen, és lassan valóban az egyetem, vagy az évfolyamnak az egyik legértelmesebb vezető egyéniségévé vált. Kapcsolata későbbi feleségével, Gitkával itt kezdődött el, és számomra éppen azért volt megdöbbentő betegsége és halála. Mert ha volt ember, akinek az életében valóban a feleség játszotta a főszerepet, és más semmi, ez Lajos volt. És ha az ember az éccet hallja, annyi minden társul hozzá, és amikor én haláláról értesültem a köznevelés nekrológiából, akkor döbbentem meg, és kezdtem érdeklődni, hogy mi volt, hogy volt, és hát ugye a tragédia akkor bontakozott ki előttem is, és az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ennyire tiszta, ennyire nagyszerű ember lett Magyarországon az éjsz áldozata.
Olyan tanuló volt, akivel azt mondottam észre, hogy Gita bácsi, hogy 5 évenként jelenik meg az egyetemen, aki ilyen tehetséges és ilyen szorgalmas. Mert azt mondja, jelentkezhetnek tehetséges gyerekek, szorgalmas gyerekek, de hogy a kettő így együtt jöjjön. És emiatt én Lajost szinte példaképpennek tekintettem, és tekintem mai napig is, annyira szerettem. Böcsültem, nem csak szerettem, mint a kortársamat.
51 és 55 között voltunk együtt az egyetemen, talán a legkeményebb időszak volt politikailag is, meg az egymás iránti bizalmat, bizalmatlanságot illetve is. Nem csak szemináriumokat, tiszapartot, meg szerelmeket jelentett, és Lajos bármennyire is félt, mert nyilvánvaló el akarta végezni az egyetemen. Azért én úgy emlékszem, hogy egy idő után ő elég nyíltan mondta el a gondolatait azokról a dolgokról, amik történtek, sőt, úgy tudom, hogy kockázatot is vállalt olykor-olykor veled együtt.
Mi a népi mozgalmat szerettük volna az egyetemen Fél Géza bácsi távol irányításával feleleveníteni, de éppen Géza bácsi tanácsárába is hagytuk, de ezt észrevette a rendőrség is Lajost. Nem emiatt, de ezt is felfedve később bevitte a Tisza szállóba, és azt hiszem 3 nap múlva engedték ki az egyetemi párbizottság kérésére és a nyelvészeti intézet kérésére. Nem volt ez nagy politikai tett, a szándék az nagyobb volt, mint az eredménye lett volna, sikerült volna is valamit csinálni a társaságban, mert hiszen sokan voltak benne, vagy 10-12-en a bölcsészkarról, csak a bölcsészkarról kimondottan. Lajos igenis vallott, és már akkor nyíltan szint vallott, és a visszavétele után, amikor látta, hogy az ő tudását az egyetem egyinkább megbecsülni, és főképpen Mészöly Gita bácsinak a támogatásával, akkor mert őszintén és határozottan nyilatkozni politikai ügyekben is.
Mélyebb beszélgetésekben nagyon-nagyon kevés emberrel ment. Pontosan tudtuk azt, hogy gondolkozik, becsültük is érte, és az természetes dolog volt, hogy vigyázott magára. Volt mit féltenie az embernek ezekben az időben, valóban félelemben éltünk. Hogy mitől is félt az ember? Talán nem annyira egymástól féltünk. Az orosz szakosok egy része volt, akik, hogy mondjam, militáns baloldaliak voltak. Például ugye Karcsinak mondtam egyszer, hogy igen, de ha nem lenne így minden, akkor én most a Sorbonnra járhatnék. Mire Karcsi azt mondta, igen, de ne felejtsd el, hogy én pedig akkor nem lennék itt. És én akkor nagyon erősteltem magam, mert Karcsit szerettem, és valóban neki borzasztó sokat jelentett, hogy ide jutott. Tehát az ilyen dolgok is előfordultak. Talán, ha nem vagyunk olyan jó emberi kapcsolatban egy más közegbe, ebből az lett volna, hogy nekem mennem kell az egyetemről.
Emlékszem, hogy Mészöly Gida bácsi összegyűjtötte azokat a srácokat az évfolyamból, akik valamilyen nyelvjárási területről jöttek. Ugye Gitka nagyon szépen beszélt ezt a Debrecen környéki íző nyelvjárást. Én Lajosnak nem emlékszem akcentusára, de Kustány az is egy nyelvjárási terület volt. És én meg voltam győződve róla, hogy Lajos nyelvész lesz, de eszéértékű szemináriumi dolgozat alapján akár irodalmár is lehetett volna. sőt neveléstudományi vagy nevelési kérdésekben is nagyon jó színvonalú írásait olvastam, később meg voltam bántva, amikor megtudtam, hogy oktatási osztályvezetőként dolgozik, katedrát és az írást is abba hagyta.
Ezt azért tette, mert kénytelen volt tennie, ugyanis Zala megyében az ő véleménye szerint nagyon rossz volt a megyei közoktatás helyzete. És ő ezt előbb kollégium nevelőként, majd igazgatóként látta, és amikor erről beszélgettek a megyei műves osztályon, és ő is ott volt, akkor javaslatokat tett, és akkor azt mondta neki a megyei művelődés vezetője, akkor Kovács Elvtárs, légy szíves, csináld meg. Elvállalta és megcsinálta, és olyan reformokat hozott létre, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek tanulását nagy mértékben, nagyon nagy mértékben az egész megyében segítette. Aztán a hangnemet is megváltoztatta a megyében, mert az ő nyugodtsága, határozottsága, embersége az nem ment el nyomtalanul. Kötelezte már szinte példája a kollégáit, munkatársait és az igazgatókat is, hogy úgy viselkedjenek, mint ahogy ő viselkedik, és ezt nagyon sokan fel is fogták, és meg is értették, és csinálták is, és arra volt leginkább büszke, hogy ő neki nem kellett fegyelmit alkalmaznia azért, hogy megvalósítsa azt, amit már egyébként is elfogadtak a pedagógusok, csak nem volt, aki segítette volna őket, ő fogalmazta meg így, hogy megvalósítsák.
Elég magas hőfokon égő ember volt, és az, hogy ő ezt a nyugodtságot és fegyelmezettséget magára tudta venni, ez alig, ha nem nagyon sok energiájába kerületett egy kicsit erre az intenzív munkára, a szíve is ráment.
Ez már az egyetemen így volt, mert amikor én megismerkedtem vele, és hát Pásztor Emiltől tudtam, hogy ki, és azt mondta, hogy no, akkor bennmaradunk az intézetben, megcsináljuk ezt, megcsináljuk azt, és nem megyünk haza csak este 10 órakor, és reggel 6-kor már bementünk, és csak 4-5 órát aludtunk egy-két évig, és amikor már nem volt kedvünk, mert nem csak ketten dolgoztunk az intézetben, Kis Gyurka, Fekete Margit, de a többiek is, amikor már nem akartuk csinálni, akkor a szó nagyon jó értelmében nemesen ránk ripakodott, és azt mondta, hogy ezt pedig nekünk meg kell csinálni, mert elvállaltuk. Én nem tudok olyanról, hogy ha ő valamit kimondott volna, nem csinálta volna meg.
Akármilyen nehéz korszak is volt, fiatalok voltunk, boldogok voltunk, szerelmesek voltunk, vidáman tudtunk élni a nagyon nehéz problémák között is. És ha úgy jól belegondol, az ember tulajdonképpen szegénységben, de mégis derűsen, sajnos nagyon sokan elmentek már, túl sokan az évfolyamból, és hát Lajos marad meg úgy előttem, mint aki a vezetésre leginkább alkalmas egyéniség volt ebből a társaságból.
A tanuló nem bögre, amit meg kell töltenünk, hanem fákja, amelyet lángra kell gyújtanunk. És ettől volt kiváló tanár. Attól volt kiváló tanár, hogy tisztelte az embert a tanulóban. Hogy magából tudta ragadni még a haszontalan panipendrákat is. Mert ő nem felolvasta, ő idézte szívből. Óriási hatása volt ezekre a tanulókra. Kovács Lajos abban változtatott, hogy merészelt messzire látni. Óriási olvasottsággal rendelkezett. Mindent tanulmányozott, amihez hozzájuthattunk. 23. János enciklikáját, a Pacem in Terrist együtt olvastuk el. A kor politikai viszonyait is pontosan tanulmányozta. Az óriási műveltsége és egy vele született szegény paraszt családból származott egy vele született humanizmus, és ha azt kell mondjam, józan paraszti ész. Ugye az óriási lelkesedés, ahogy ő előadta a tananyagot, és nem puszta tananyagként adtál ő, hanem emberi módon, és az embersége. És én ebbe a Kovács Lajosba tulajdonképpen Odüsszeuszt látom, a társok. A társokért, és amikor aztán ő is emelkedett a ranglétrán, sohasem tekintette beosztottnak azokat, akik vele dolgoztak. A társok. A társok, akiket megvédett. Hát engem számtalanszor. Művébe a sorok között kell olvasni, itt van ez a nehéz hűség a kezemben. Ebből világosan kiderül, hogy ő már a század vég oktatás ügyének problémakörét is látta. És ő arra törekedett, hogy a lehetőség szerint minél több tanuló legyen képes minél magasabb végzettségre, mert jól tudta, akkor ugye a tudományos technikai forradalomról beszéltünk állandóan a pedagógiában, zömbben írott maraszként, Kovács Lajos jól tudta, hogy mi lesz a század végének helyzete. Ő tanulmányozta a világ oktatás ügyét, a Japántól a Kistigrisekig, tehát ezt is világosan látta, és próbálta magával ragadni az embereket. És zömbben ez sikerült, mert ha leült már osztályvezetőként, én még akkor kollégiumi munkaközösség vezető voltam, és meghívtam előadni, közéjük ült, és azok az emberek utána lelkesedni kezdtek. És ez volt az ő emberi nagysága. Ő bízott az emberekben. Ő nem azt mondta, hogy majd, ha nem csinálod, akkor így meg úgy. Tessék, ez a feladat, old meg. Amikor a betegségéről tudomást szereztem, hát ugye ez olyan, mint hogy a holdat vaktába eltalálni egy rakétával. És nem hittem benne, hát azt jelenti, beteg. És akkor, mikor kijött a kórházból egyszer, akkor meglátogattam, akkor még nem tudtuk, hogy mi az igazi ok, és jobban volt, nagyon örült. Akkor beszéltem vele utoljára, és akkor sikerült megvidámítanom, ahogy szoktam, mert szükség volt rá. Tudtam azt, hogy ez halálos már, mélységesen elszomorodtam, még félig eszméletlenül is azzal törődött, hogy mondja, hogy holnap el kell mennünk Kanizsára, és meg kell oldanunk ezt a problémát, mert emberi probléma volt. Goethe jutott eszembe, mélységes, mély sötétség burkol engem, de fölragyog tisztán benső napom, mit elgondoltam, most be kell fejeznem, s a ladban csak az Úr parancsanyom.
Volt időszak, amikor én nem akartam tovább élni. És akkor azt mondta az apu, hogy neki tovább kell élni, és segíteni kell a Klárit, meg a Lacikát. És felkeltem, és csak azt tudom mondani, hogy nem szabad feladni. Nem szabad feladni. Ha én nem ott nevelkedek a tanyán, akkor nincs ilyen erős lelkem. Mert ott át kellett menni a nagy kanálison egy gerendán, azon át kellett vinni a biciklit, a kocsiról le kellett venni a telizsákot, amikor hordtunk, akkor az asztagra fel kellett dobni a kévét. Mindent meg kellett oldani. És azt hiszem, hogy amíg ez él bennem, addig én is élek. Most már van 3 unokám, és nagyon jó élt.
XX. századi ballada. Szabó Éva dokumentum műsorát hallották. Munkatárs volt Szabó Andrea és Szakács Emese.
A felvételt 1997-ben készítették, és legutóbb, ugyanabban az évben, november 30-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.